Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
22 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Idén is várják a fiatalokat Egerszalókra, a lelki erőműbe. Július 18-a és 21-e között a szervezők értékes programokkal, előadásokkal, műhelymunkával, kiscsoportos és kerekasztal beszélgetésekkel, koncertekkel és más szabadidős tevékenységekkel készülnek, illetve szentségimádásra és szentgyónásra is lesz lehetőség. A nyitó szentmisét július 18-án 18 órától Ternyek Csaba egriesek mutatja be. Az Egerszalók ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat minden évben július 3. hetében csütörtökön kezdődik és vasárnapig tart. Orbán Viktor a Karmelita Kolostorban fogadta a Therese Blanchet, az Európai Tanács főtitkárát, aki részt vett az Európai Unió Tanácsa Soros Magyar Elnökségének első kormányülésén, tájékoztatta az MT-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A munkaülésen áttekintették az elnökségi célkitűzéseket, egyeztettek az elvégzendő feladatokról és azok ütemezéséről. A magyar-osztrák kapcsolatok kiválóak, a két ország viszonya stratégiai partnerségen alapul, barátság jellemzi, közölte a Sándor Palota az MT-vel, miután a köztársasági elnök Bécsben találkozott osztrák kollégájával. Alexander van der Bellen és Súlyog Tamás egyetértettek abban, hogy a jelenlegi rendkívüli időkben minden eddiginél fontosabb a szomszédos országok közötti jó és kiegyensúlyozott együttműködés. Súlyog Tamás osztrák partnerét hivatalos budapesti látogatásra invitálta. A megbeszélésen szóba került az Európában növekvő antiszemitizmus is, amelyet a Hamász-Palesztin iszlamista szervezet tavaly októberi támadása felerősített. A magyar államfő azt mondta, Magyarországon zéró tolerancia van az antiszemitizmus kapcsán. Magyarország olyan Európát képzel el, amelyik a békét és a stabilitást támogatja, nem csak a közvetlen környezetében, hanem például Afrikában és a Közel-Keleten is. Erről beszélt Stuttgartban a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára. Azbej Tisztán az iszlám állam által az iraki keresztények és jazidik ellen elkövetett 2014-es népirtás 10. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés sorozat nyitó rendezvényén vett részt. Az amerikai republikánus elnök jelölt két nemzetbiztonsági szakértő szerint is egy radikális elképzelés megvalósítását fontolgatja, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnökkel lezárja az ukrajnai háborút, írta a Politico. A brüsszeli lap cikke szerint Donald Trump egy olyan megállapodást szeretne összehozni, amelyben garantálja, hogy a NATO nem terjeszkedik Ukrajnában és Georgiában, valamint Moszkva megtarthat néhány elfoglalt területet. Őszre halasztották Donald Trump New York-i büntetőperében az ítélet kihirdetését. A lépést a volt elnök és republikánus elnökjelölt kezdeményezte még hétfőn. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Agrárminisztérium szakmai tájékoztatóval segíti a termelőket. Több ponton is módosult ugyanis a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló törvény. Júniusban rekordalacsony volt a regisztrált álláskeresők száma, a regiszterben 222.800-an szerepeltek, ami a rendszerváltás óta a legalacsonyabb 6. havi adat, ismertette a foglalkoztatás politikáját felelős államtitkár. Comba Sándor ismét eredményesnek értékelte az aktivitás növelését célzó kormányzati intézkedéseket. Folyamatosan nő a foglalkoztatás, és a munkanélküliség is elfogadható szinten van, annak köszönhetően, hogy az inaktívak belépnek a munkaerőpiacra, kommentálta az adatokat a politikus az M1 állami televízióban. Comba Sándor szólt arról is, a nyári diákmunkaprogramban eredetileg 3 milliárd 800 millió forint támogatás állt rendelkezésre, amiből 19 ezer fiatal foglalkoztatását segítik, az újabb igények miatt azonban a program kerete már 4 milliárd 200 millió forintnál tart, így bőven 20 ezer felett lesz azoknak a fiataloknak a száma, akik átmenetileg néhány hétre el tudnak helyezkedni. Július 13-án jövő szombaton lesz a libegők éjszakája. A Csernel István sí és turisztikai klaszter tájékoztatása szerint Sástókőbányán, Lillafüreden, Sátoraljóhelyen, valamint a Zugligeti libegővel élvezhetjük az ülőliftezést éjszakába nyúlóan. Marco Rossi marad a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya. Hosszabb Facebook posztjában azt írta, soha nem futott el a kihívások elől. Előzőleg már a hazai szövetség is bejelentette, hogy az olasz szakember marad a posztján. Rossi szerződése 2025 évvégéig szól, de nem titkolt célja, hogy kiusson vele a válogatott a 2026-os világbajnokságra. Végül az időjárásról. A folytatásban derült lesz az ég, gomoly felhőkkel, néhol zápor előfordulhat majd, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-12, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai adásunkban szó lesz a trianoni döntés egyházra gyakorolt hatásáról, és megismerhetjük Boldog Meszlényi Zoltán életpályáját. Ha tehetik, tartsanak velünk! A trianoni békediktátum hatásairól sokféle kutatás próbált képet adni, az egyházi vonatkozások esetében azonban sok a fehér folt. Erről szól a most következő beszélgetés, melyben dr. Tengely Adrien történésszel beszélget Bércesi András.
Nagyon fontos először, hogy történelmi kontextusba helyezzük ezt az eseményt, hiszen a békediktátumnak a megszületése az egy fix időpont, de ezelőtt történtek még dolgok, vannak előzményei. Nézzünk egy picit vissza az időben, hogy milyen környezetben történt mindez, milyen előzményekkel.
Trianon ugye 1920. június 4. Az azt megelőző két év egy nagyon problematikus időszak volt, de valójában az egész történetnek a gyökerei nem ide nyúlnak vissza, hanem egészen a 18. század elejéig. A 150 éves török megszállás után gyakorlatilag az ország közepe kiürült. Akkora népességvesztés volt, ami elsősorban a magyar etnikumot érintette, hogy a termőföldekre munkáskész kellett, és emiatt nagyon-nagyon sok idegen etnikum költözött be Magyarország területére, különösen az ország középső részére. Ennek meglett egy olyan eredménye, hogy már a 18. század végére gyakorlatilag a magyarság aránya majd 40%-ra lecsökkent az országban. Tehát már a 20. század elejére egy olyan több nemzetiségű ország Magyarország, amelynek bizony még az 50%-át sem éri el a magyar etnikum. Ez nyilván már magában hordozta az etnikai konfliktusoknak a lehetőségét, amelyre már 19. században sajnos időnként példa is akadt. Majd ez fog tetőződni 1920-ban. Ugye közismert, hogy 1918 őszén véget ér az első világháború, és hát abból mi egy teljes vesztesként és hát a teljes összeomlás szélén fogunk kikerülni. Ennek a következménye lesz 18. október végén az őszi rózsás forradalom, amely egyrészt megszünteti az osztrák-magyar monarchiát, másrészt pedig a királyság ezer éves intézményét Magyarországon. Károlyi Mihály vezetésével létrejön az első magyar köztársaság, azonban ez a formáció igazándiból egy 5 hónapig tudja tartani magát. Ezt követi szintén egy 5 hónapos időszakban a tanácsköztársaság, ugye az első kommunista diktatúra gyakorlatilag Magyarország történetében 19 tavaszán, illetve nyarán, majd pedig egy visszarendeződés következik be, már 19 őszén Horthy Miklós jobboldali erőkkel átveszi a kormányzatot. Nyilván ezeknek a belpolitikai történéseknek volt némi hatása Trianonra, de igazándiból maga a békediktátum azokban a nemzetiségi változásokban gyökerezik, amelyeket az előbb vázoltam.
De tulajdonképpen elmondható, hogy egy végletekig legyengült, kivéreztetett ország hadsereg nélkül volt gyakorlatilag ebben a szituációban.
Ez így van. Számottevő katonai ellenállás nem is történt Trianon ellen, vagy már korábban a cseh-román és szerb megszállás ellen. Az tény is való, hogy voltak szorványos kísérletek, például a székelyek részéről, ahol katonai fellépés történt, ott valóban sikerült is ideiglenesen megállítani az előre nyomuló megszálló csapatokat, viszont Ez csak szórványos esetben történt, tehát országos szinten a tanácsköztársaság ugyan próbálkozott a felvidéken egy visszafoglaló hadművelettel, de igazándiból néhány hét után ez is összeomlott, nem volt sikeres. Tehát amikor eljutunk 1920 júniusába, addigra már valóban egy olyan agóniában vagyunk, hogy már nem tehettünk mást, hanem egyszerűen ezt nem voltunk képesek elutasítani, mert az már nem lett volna egy alternatíva minden fájdalmával és negatív következményeivel együtt sem.
És ugye ez abban is különbözött a korábbi békeszerződésektől, hogy ezelőtt ugye, ha jól tudom, nem volt békekongresszus, ahol azért úgymond a másik felet is meghallgatták volna, hanem valójában egy diktátum volt, mint ahogy ezt nevezik is.
A békekongresszus ugyan volt, sőt, meghallgatták a magyar felet is, csak éppenséggel a mi érveinket egyáltalán nem vették figyelembe. Nagyon híres Aponyi Albertnek a több nyelven elmondott beszéde, ugye a vörös térkép, ahol a reális etnikai viszonyokat mutatják be a Kárpát-medencében, tehát szóhoz hagytak minket jutni, csak éppenséggel teljes mértékben figyelme kívül hagyták az ott elhangzottakat és az etnikai tényeket. Ugye Trianonnak ez az óriási fájdalma, hogy valójában nem az etnikai határoknál húzták meg a vonalakat, hanem ezek mélyen belevágtak a magyarság etnikai testébe. Nyilván egy sokkal kevésbé fájdalmasabb dolog lenne, hogyha ez a valódi etnikai határok mentén húzódik.
És ugye ez az egyházat is érintette, ez a határváltozás, ugye az ország megcsonkítása, majd láthatunk is térképet arról, hogy hogyan, bár nagyon sokan ismerik, hogy hogyan változott az ország területe. Az egyház szempontjából ez a területi változás mit jelentett, hogyan érintette a magyar katolikus egyházat?
Igazándiból az egyházmegyéket három csoportra oszthatjuk. Voltak olyan egyházmegyék, például a mi egyházmegyénk az Egrés, amelyet közvetlenül a területi változás nem érintett. Tehát bent maradtak az országhatáron belül, vagy például mondjuk a Veszprémit említhetjük, a Fehérvárit. Voltak olyan egyházmegyék, amelyek teljesen kívülre kettek a határokon. Például az északi felvidéki egyházmegyék, a nyitrai, a veszterce-bányai, vagy éppen az erdélyi egyházmegye. Nyilván az ottani papoknak, hívek, püspököknek egy teljesen új politikai helyzetbe kellett feltalálni magukat. Talán a legtragikusabban ez a döntés azokat az egyházmegyéket érintette, amelyeket ketté vágott. Számos ilyen egyházmegye volt, a pécsinek a déli része gyakorlatilag ledarabolódott, a kassai, a rozsnyói egyházmegyét elvágta a trianoni határ, és talán a legtragikusabban az esztergomit érintette, ahol az egyházmegyének a nagy része átkerült a Szlovákiához, és csak a kisebbik része, ugye Esztergom városával maradt a mai Magyarország területén. Nyilván ez nagyon-nagyon komoly egyházigazgatási problémákat vetett fel, ami egészen a elkövetkező évtizedekben is folyamatosan éreztette a hatását.
És ugye arról nem beszélve, hogy ugye a vagyoni helyzetet is ezzel együtt érintette, ilyen tekintetben is nehezebb helyzetbe került az egyház. Mit próbált tenni ellene, mit tudott tenni ez ellen?
A katolikus egyház részéről, és hát azért mindenképp fontos megjegyeznünk, hogy nem csak a katolikus, hanem az összes többi magyar egyház részéről is egy nagyon-nagyon erős propaganda tevékenység indul meg, már egészen 1918 őszén. Tehát amikor 18 novemberében, még amikor ugye Trianon csak, hogy is mondjam, tervbe van, megindul északról a cseh csapatok megszállása, délről pedig szerb és román csapatok szállják meg Magyarország egy részét. Sejteni lehet, hogy ebből a végén végleges határok lesznek, tehát egy élethalál harcban vagyunk gyakorlatilag, és a katolikus és a többi egyház is ebben a helyzetben próbál tenni valamit, nyilván a saját eszközeivel. Talán mondhatjuk így, hogy országmentő tevékenység két területre koncentrálódott. Az egyik terület a külföldi propaganda volt. Ez a katolikus részről Csernok János hercegprímás vezetésével zajlott. Ez azt jelentette, hogy a Vatikánba folyamatosan írták a segítségkérő leveleket, maga Csernok is, illetve más magyar püspökök is, amelyben kérték a Vatikán közbenjárását, jó indulatát a szomszédos államokkal, szomszédos népekkel szemben, illetve nem csak a Vatikán, hanem más mérvadó katolikus püspökök, bíborosokat is megkerestek, akikről tudták, hogy úgymond erős emberek is esetleg ráhathatnak a politikai életre. Sajnos ezeknek a kéréseknek, segélykiáltásoknak nem lett semmilyen eredménye. A másik vonulata az egyházi tevékenységnek, az pedig a hívek közötti propaganda volt. Itt elsősorban a nemzetiségi híveket, illetve a nemzetiségi sváb, vagy éppen szlovák nemzetiségű papságot szólították meg a főpapok, és hát próbálták őket különböző levelekkel, vagy akár népgyűléseken felszólítani a Magyarország iránti hűséghez. Különösen a felvidéki részeken volt ez nagyon jelentős. Ugyanis a cseh állam, aki ugye várhatóan az örökös lesz, alapvetően antiklerikális beállítottságú volt. Tehát azt próbálták a mélyen hívő felvidéki nép felé közvetíteni, hogy inkább maradjanak Magyarország területén, még ha ott csak ugye egy nemzetiségi létben is élnek, mint hogy a cseheket válasszák, akik majd a különféle egyházi dolgaikat igencsak meg fogják nyírbálni, és esetleg nem pozitívan fognak állni a vallásossághoz. Tehát próbálkoztak egy ilyen jellegű propagandával is, de hát tudjuk, hogy sajnos ennek sem lett semmilyen eredménye, semmilyen látható kézzel fogható eredménye.
Hogyha arról beszélünk, hogy vannak benyomuló, térfoglaló, hódító csapatok, és van hű papság, az országhoz hű papság, ez borítékolja, hogy bizonyít atrocitások is történhettek.
Így van, sajnos történtek is a megszállt területeken. Tudunk ilyen atrocitásokról, Erdélyből is, a délvidékről is ismerünk néhány esetet. A legsúlyosabbak a felvidéken történtek. Itt ugye, mint említettem, a bevonuló cseh katonaság meglehetősen ellenségesen viszonyult a katolikus egyházhoz, illetve azokhoz a papokhoz és püspökökhöz, akik a magyarság iránti hűségükről voltak híresek, nevezetesek. Voltak ennek enyhébb esetei. Például Batthyány Vilmos nyitrai püspököt egyszerűen áttették a határon, tehát kivitték a határa egy szál bőröndel, itt a határ, menj ahova akarsz. Nyilván ez is egy nagyon negatív dolog volt, de legalább testi valójában nem sérült, nem bántották, nem verték meg. Tudunk azonban olyan példát is, például Balázs Lajos rozsnyói püspök esetében, aki 19 nyarán, hát egy majd 70 éves idős beteg emberről volt szó, gyalog mezitláb, ha jól emlékszem, a forrásokban így írják, bár lehet, hogy ez némi túlzás, mezitláb áthajtottak a püspöki székhelyéről, Rozsnyóról Betlérre, hát azért ez egy igen hosszú út, nyilván nem egy idős beteg embernek való, és hát ott nem tudjuk pontosan, mi történt, de gyakorlatilag kikényszerítették tőle a Csehszlovákia iránti hűségesküt, majd pedig két nap múlva belehalt ebbe. Tehát valószínűleg azért őt érték olyan fizikai bántalmazások, amelynek ez lehetett az eredménye. Tehát azért ilyen komoly atrocitásokról is tudunk. A délvidéken, Erdélyben is van erről szó. Ott ugye egy nagyrészt ortodox vallású szerb, illetve román katonasság tartja megszállás alatt a területeket. Ők nagyon sokszor a katolikus papokban már eleve ellenséget láttak. És tudunk egy-két olyan esetet, ahol fizikai bántalmazás is lett ennek az eredménye.
Szó esett arról, hogy az egri főegyházmegyét közvetlenül területi szempontból nem érintette ez a békediktátum, de hát nyilván járulékos hatások érték, egyrészt mivel az egész országot, másrészt mivel szomszédos területeken történt ez a megcsonkítás, tehát mindenképpen érintette valamilyen szinten. Hogyan is?
Az egri egyházmegye területet ugyan nem vesztett ekkor, viszont talán úgy mondhatjuk, hogy egy kicsit kibővült a hatásköre. Ugyanis a kassai és a rozsnyói egyházmegyének a déli része, déli csücske, illetve a szatmári egyházmegyének az északnyugati csücske a trianoni határokon belül maradt. Ezek pici területek voltak, amelyek igazándiból önállóan nyilván életképtelenek lettek volna, a püspöki központjuktól pedig el voltak zárva. Sokáig a levélforgalmat is nagyon erősen korlátozták, úgyhogy ezek a területek gyakorlatilag Eger védőszárnyai alá kerültek, hogyha lehet így mondani. Hivatalosan ugye nem az egri egyházmegyéhez tartoztak, de ezek a kisigazgatási központoknak a központja az bekerült Egerbe, az érsekség hivatalába gyakorlatilag, és évtizedeken keresztül ott működtek. Tehát egy kicsit ilyen nem is tudom, ilyen gyámság alá helyezték az egri érsek gyámság alá helyezték ezeket a területeket. Ennek a, hát valljuk be, elég áldatlan és hát egy megoldatlan helyzetnek végül 1993-ban ért vége. ért véget. Ez volt az az év, amikor végül is mind a Magyar Katolikus Egyház, mind pedig Róma részéről pont került a trianoni döntés végére, és hát a trianoni határok értelmében alakították át az egyházmegyei határokat is. Ennek hatására ezek a kis csonka levágott részek, amelyeket említettem, végül is teljesen betagozódtak az egri főegyházmegye területébe, és ettől kezdve már gyakorlatilag az országhatárok egyben egyházmegye határokat is jelentettek. Nem csak az egri egyházmegye, hanem más magyar egyházmegyék esetében is.
És akkor így alakult ki az a térkép, ami a térképen látható, egy jól ismert térképen, az a felosztása a magyarországi egyházmegyéknek. Kérdés azonban, hogy mennyire feltárt ez a terület, hogy Trianon hogyan érintette az egyházat, az egyházakat. Őszintén szólva, én próbáltam utána kutatgatni illusztrációk egyebek tárgyában, nem találtam olyan bőséges forrást, mint mondjuk egyáltalán magával Trianonnal kapcsolatban. Ez a részterület, ez valóban ennyire feltáratlan?
Hát azt kell mondanunk, hogy igen. Mindenképpen nagyon-nagyon hiányzik egy tudományos igényű monográfia, amely feldolgozná Trianon egyházi következményeit. Egy komoly mű van, Salac Gábor írta még évtizedekkel ezelőtt, a Magyar Egyház a szomszédos államok uralma alatt ezt a címet viseli. Ő itt nem csak Trianont, hanem utána végig kísér évtizedeken keresztül a katolikus egyház életét Csehszlovákia, Jugoszlávia, illetve Románia területén is, hogy hogyan próbált beilleszkedni, esetleg milyen atrocitások érték. Ez egy nagyszerű és forrásgazdag munka, azonban a helyzetből adódóan ő nem fért hozzá nagyon sok olyan forráshoz, amely ma már elérhető, és amely mindenképpen tovább színesíteni ezt a képet, sőt egyes területet reálisabban is mutatna, mint ahogy ebből a könyvből ismerjük. Ezen kívül igazándiból csak néhány résztanulmánnyal rendelkezünk, tehát ez a magyar egyháztörténet írásnak még egy nagyon komoly adóssága, és hát reméljük, hogy akár a következő években vagy évtizedekben erre sor fog kerülni, hogy valaki akár egy doktori disszertáció vagy egy nagy doktori keretében feldolgozza ezt a bizony csöpet sem egyszerű kérdést. Az mindenképpen a témakutatásának nehézsége, hogy a forrásanyag jelentős része a határon túli egyházmegyei levéltárakban található, és ott némi nyitást lehet tapasztalni, de azért bizonyos helyeken még mindig érezhető az, hogy a kényes témáknak az iratanyagát hát nem szívesen adják ki magyar kutatóknak. Tehát ezért ez még az elkövetkező években is megnehezíti ennek a témának a reális feltárását.
Talán már nem is lesz rá alkalom, hogy elmeséljem, milyen jó, hogy itt vagyunk, s mint a régi jó barátok, egyet mondunk, s egyet gondolunk. Villám tépte magányos fenyő, mint a vízét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő, mint a fáradt vándor némán enni kér, otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél, s bár a lényeget nem értheted, amíg nem éltél nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk.
nyitott haldokló virág, mint az 5 millió magyar, akit nem hall a nagy világ.
Műsorunk második felében Boldog Meszlényi Zoltán életpályáját ismerhetjük meg.
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébániáról köszöntöm a kedves hallgatókat. Dr. Osztiel Zoltán plébánoshoz jöttünk abból az alkalomból, hogy a 2024-es évet missziós évnek hirdették meg, és minden hónapban bemutatnak egy boldogot és szentet. Meszlényi Zoltán 1892-ben született 60-ban, és 1951-ben Kistarcsán halt vértanúhalált. Tudni kell róla, hogy édesapja tanító volt, később iskolaigazgató lett, 4 testvére volt. Ő Rimaszombaton kezdte a protestáns gimnáziumban a tanulmányait, majd Budapestre költöztek, és az állami gimnáziumban folytatta. Onnan az esztergomi bencés gimnáziumba jelentkezik, és amikor azt elvégezte, akkor a római Pápai Gergely Egyetemen tanul tovább. 1912-ben filozófiai doktorátus szerez, 1913-ban teológiai diplomát. Latin, olasz, francia nyelven beszél, és Rómában németül is megtanul. Az első világháború miatt Innsbruckba kell menekülnie, és ott szentelték pappá 1915-ben. További papi beosztásáról kérdezzük dr. Osztiel Zoltán plébánost.
Ez is nagyon lényeges az ő egész életében a tudományosság. A tudományos munka mindig is központi jelentőséget töltött be az ő életében, és egyre felelősségteljesebb hivatalokat töltött be, ami mutatja az életének az egyik legfontosabb pillérét, ez az egyház iránti szeretete és hűsége. Különös jelentőséget kell, hogy tulajdonítsunk napjainkban is annak, hogy vajon mi a viszonyunk az egyházhoz. Hiszen nagyon sok ember az, aki, és nem is csak a templomba járókról van szó elsősorban, hanem egyébként a társadalom széles rétegeiről. Elsősorban az egyház iránti tartózkodás, vagy egyenesen gyűlölet az, mert hogy félre ismerik, vagy nem ismerik egyáltalán, nem tudják, hogy miről van szó. Az egyház iránti gyűlölet tartja távol őket a vallástól, egyháztól, Krisztustól, azt se tudják sokszor, hogy miről van szó, de a média és a manipuláció az egyházzal szembefordította a tömegeket. Ha a papról van szó, akkor rögtön természetesen anyagiakról van szó, henyélésről van szó, tétlenségről, haszontalanságról, pedofíliáról, és így tovább. Lehet gyalázni a papságot és az egyházat, csak éppen ennek éppen az az egyik fő oka, ha gyengeségek mutatkoznak valóban az egyházon belül, vagy a társadalom ami szerepvállalásunkat illetően. Éppen az az egyik oka, ami miatt Meszlényi Zoltán is vértanú lett. Jelesen a kommunista szovjet diktatúra az, amelyik likvidálta az egyház és az egyháziaknak sokaságát, aminek a következményét ma sem tudjuk kiheverni. Ezt újra szeretném tudatosítani, hogy több mint 11 ezer szerzetes likvidált kommunista diktatúra. Csak szerzetesekről van szó, tehát itt az egyházmegyés papságról, a hívek sokaságáról, a család édesapákról, édesanyákról, családapákról nincs szó. Tehát gondoljuk csak meg, hogy mekkora vérveszteséget szenvedett, és itt csak a katolikus egyházról van szó, még a történelmi többi történelmi keresztény egyházról nem is. Tehát, hogy olyan vérveszteséget szenvedtünk el, amit nem tudunk kiheverni. Ráadásul ma a tömegek esetében társadalom közmegegyezését illetően a hitelesség kérdése sem jelent már igazán érvet. Tehát ahogy elveszítette az egyházhoz való tartozását, az egyház szeretetét, a keresztény közösséghez való tartozással kapcsolatos büszkeséget, de jó, hogy ide tartozhatom, az emberek sokasága, ennek megfelelően távolodott el, és ezzel párhuzamosan vagy egyenes arányban távolodott el Istentől, vagy Krisztustól, és most már ott tartunk, hogy egyáltalán a keresztény erkölcsi, kulturális értékrendtől és közmegegyezéstől. Ennek a gyűlöletkeltésnek és a kommunista diktatúra terrorjának a következménye az, hogy Meszlényi Zoltán és annyi más társa az, aki vértanúságot szenvedett, tehát ilyen módon kiiktatta őt a kommunista rendszer.
1915-ben szentelték pappá, és utána számos egyházi beosztást kapott. 1937-ben a törökországi szinopba címzetes püspökké nevezték ki. Jelmondata bizalommal és hűséggel.
1945-ben már a szeminárium pincéjében papokat szentelt. A pincébe kellett húzódni ahhoz, hogy élje a katolikus egyháza maga életét. De még 45 előtt látjuk az ő életében is, és a magyar egyház történetében is azt az erőforrást, amelyik a vértanúsághoz fedezetet biztosított. Ahhoz a meggyőződéshez, amit ki is mondott Meszlényi Zoltán, amikor valaki részvétét fejezte ki a szenvedései miatt, Krisztus többet szenvedett, mutatott az égre, és ez kifejezi azt, ami az ő lelkülete és viszonya a szenvedéshez, vagy az üldöztetéshez. De ahonnan az erőt merítette, az 1938-as eukarisztikus világkongresszus, és hát a mi emlékezetünkben és lelkünkben is életre szóló mély nyomot hagyott az eukarisztikus kongresszus, ugye 2001-ben. Ugyanígy annak a nemzedéknek is, Meszlényi Zoltán nemzedékének is, akik végigélték ezt a szörnyű történelmi vérzivataros időszakot, az erőforrás az eukarisztikus kongresszusból áradt ki. Azért is fontos ez számunkra itt a belvárosi főplébánia templomban, hiszen arról híres a templom, hogy 24 órás szentségimádás volt, éjjel-nappali nyitvatartással éveken át a templomban, és most a következő napokban majd megint ilyesmire készülünk egy másik esemény kapcsán. Valóban Mindszenty letartóztatása után került Drahos János kormányzó az egyházmegye, az esztergomi egyházmegye élére, de ő hamarosan meghalt, alig néhány hónapot kormányozta az egyházmegyét, és ekkor választotta a káptalan érseki helynökké őt. Ami még nagyon fontos itt személyesen, hogy ő az, aki 1948-ban itt a belvárosi templomnak az új Molnár Cépál oltárát szentelte föl, tehát ilyen módon mi is kötődünk ő hozzá, és ő pedig kötődött a belvárosi templomhoz. Valóban alig 2 év telt el, ilyen módon, mint aki az egyházmegye kormányzója, és utána tartóztatták már le. Amit kell tudnunk a diktatúráról, mert hiszen diktatúráról van szó, 3 ilyen diktatúrát szemlélünk, és annak a következményeit. Ezt megint tudatosítanunk kell a történelem szemléletünk és értékelésünk miatt. A diktatúráknak a természetrajza mindig ugyanaz. Ugyanaz a szovjet kommunista diktatúra, ugyanaz a német náci uralom, és ugyanaz ma az Európai Parlament és Tanács által megtestesített, de már a maga ideológiáját és stratégiáját végigvert liberális terror. Ugyanaz a természetrajza. Egy, az, hogy ateista. Tehát mindenképpen Isten tagadó. És nem csak arról van szó, hogy közömbössé válik, hanem arról van szó, hogy gyűlölettel fordul az Isten ellen, és hát ennek nyomán az emlegetett egyház ellenes magatartása is. A második lépés, hogy ennek nyomán válik embergyűlölővé, ezért a szörnyű, véres dráma, amit az uralom az kivált, embergyűlölet, és emögött persze van egy egészen más emberkép, egy antropológia, mert hiszen az Isten kép és az emberkép az legszorosabban összetartozik, hiszen ha az Isten a képére és hasonlatosságára teremtette az embert, akkor ehhez igazodik a torzuló istenkép, vagy az elvetett istenkép az ember elvetését is maga után vonja. És végül pedig a hátterében ez a 3. mozzanat, Hátterében pedig egy totalitárius hatalmi törekvés húzódik meg, mind a három diktatúra az emberek fölött és az emberiség fölötti totális hatalomszerzést tűzi ki célul. Ennek az áldozatává vált Beszényi Zoltán püspök is, és a kegyetlenség, az irgalmatlanság, a durva embertelenség, szadista embertelenség, amelyik aztán az életet elveszi, tehát nem csak megnyomorítja, hanem likvidálja. Ennek volt a következménye az, hogy Kis Tarcsán gyakorlatilag agyonverték őt, és már halottként szállították a kórházba, és aztán temették el március 10-én, 1951-ben, ahogy azt már említettük is. Azért is fontos tehát az ő élete, és szemlélnünk kell az ő életét, az ő tanítását, mert belőle is ki tudjuk olvasni azt, hogy mi az, amit ma is átélünk, és mi az, ami újra és újra a történelem folyamán fölüti a fejét. Ezek azok a diktatúrák, amelyek embergyűlölő, emberellenes ideológiára építenek.
1966-ban exhumálták, és az esztergomi bazilikába szállították. Boldog avatása 2009-ben történt. A szertartást Erdő Péter esztergom budapesti érsek vezette. Budapesten kötődik hozzá a Meszlényi Zoltán templom, és 2 évvel ezelőtt a Pasaréti templomban elhelyezték az erekjéjét egy díszes erekjetartóban. Dr. Osztia Zoltán beszélt a híveknek Meszlényi Zoltánról. Mit emelt ki az ünnepi beszédében?
Először is a hit és az egyház iránti rendíthetetlen hűséget. Azt mondta a szent életű püspök, hogy soha meg nem tagadta az esküjék letételekor, soha meg nem tagadta a hitéhez és az egyházához való hűséget. Szó szerint így hangzott az ő eskütétele, amikor érseki helynökké választották. Krisztus hű pásztoraként a hitet és az egyházunk iránti hűséget nem tagadom soha, Isten engem úgy segéljen. És a hozzávaló imádságunkban is ezt emeltük ki, a hit iránti és az egyház iránti rendíthetetlen hűséget. Mi magunk is egyébként elzarándokoltunk az ő tiszteletét illetően, vagy ápolva, elzarándokoltunk a Meszlényi Zoltán tiszteletére szentelt templomba. Ez Új-Budán van, egy nagy lakótelepi kórházaknak a közepén, tehát nagyon nehéz lelkipásztori körülmények között tölti be az atya, a plébános atya ott a szolgálatát. A lakótelepek azok mindig kicsit missziós területet is jelentenek. Nagyon fontos és nagyon tanúságos, hogy 2 erekjét helyezett el ott Erdő Péter bíboros atya. Az egyik Meszlényi Zoltáné természetesen, a másik pedig Szent Adalbert püspöké. Azért lényeges, mert mind a ketten a Magyar Egyház szolgálatában pillérek voltak, és sajátos módon a szolgálatukkal alapozták meg az egyházmegye életét, jövőjét és szilárdságát. Szent Adalbert püspökről tudjuk, hogy ő az, aki megbérmálta Szent István királyt. Cseh főpásztor volt egyébként, aki Magyarországra jött, és itt nagyon fontos szerepet töltött be a Magyar Egyház fejlődése érdekében. És hát ugyanezt látjuk párhuzamba állítva a 2 főpásztort. Ugyanilyen fontos szerepet tulajdonítunk Meszlényi Zoltánnak is, aki az egyháznak a pillére, az egyik pillére volt azokban az évtizedekben, és alapozta meg a mi jövőnket. Azért a vértanúk közbenjárását kérve nyerünk mi is magunk is erőt a hitünk álhatatosságához, megvallásához, illetve az egyház iránti szeretetünkhöz, hűségünkhöz. Ezért a zarándoklat. Elzarándokoltunk oda a templomba, és ott az erekénél imádkoztunk hazánkért és nemzetünkért. Ezt szeretném újra kihangsúlyozni, hogy egyéni munkánk is, a lelki életünknek, a vallásos életünknek egyéni munkája is az, főleg az internetes világban, ahol könnyebben tájékozódunk, hogy magunk is elmélyedjünk a szentjeink, a boldoggá avatott példaképeinknek az életében, személyesen. Tehát nem csak meghallgatjuk a prédikációt és fogyasztói keresztényekként, amit kapunk, azt vesszük, hanem nekünk magunknak is hozzá kell járulnia ahhoz, hogy barátaink legyenek a szentek, és ahogy mi a templomunkat nevezzük ebben az esztendőben most már joggal, hogy a szentek otthona a mi templomunk. Kell, hogy a mi otthonaink is a szentek otthonai legyenek, és kell, hogy személyesen a vallásos életünk részévé váljék az, hogy újra a szentek tiszteletében elmélyedünk. Ehhez pedig nekünk személyesen is utána kell járnunk az ő életüknek, kiemelni belőle azt, ami a mi saját életünk számára, vagy itt és most tanúság, üzenet, tanítás az ő életükből, mint ahogy az mindig is egyébként a katolikus vallásos élet része volt, a szentek életének az olvasása, tisztelete, ezt nem nélkülözhetjük. Persze azért vált idegenné a szenteknek az élete vagy sora, mert erkölcsi példaképekként közeledtek hozzájuk, és nem pedig vallási személyiségek. Akik elsősorban az Istennel való kapcsolatban példaképeink, és ki tudjuk olvasni az ő életükből, hogy mire képes a kegyelemmel, mire képes a Jóisten az ő természet fölötti ajándékaival az életünkben. Jelesen egy új dimenziót tud, egy egészen új jövőt tud megnyitni a mi számunkra. Emeljük még ki az ő életéből azt, hogy mennyire bátor volt. Tehát, hogy ahogy Krisztus maga is, ő sem futamodott meg soha egy pillanatig sem az üldöztetéstől, az szerzetesek elhurcolása már ott volt.
Az üldöztetése úgy kezdődött, hogy a kommunista hatalom nem tudta megbocsátani, hogy a káptalan nem az ő szándéka szerint választott helynököt. Ők Beresztóczi Miklóst szerették volna, de a káptalan Meszlényi Zoltánt választotta meg. 14 napig volt a hivatalában, akkor az államvédelmi hatóság elhurcolta. A kistarcsai internálótáborba került, ott magánzárkába zárták, és kínozták. Például éjjel-nappal, télen-nyáron nyitva kellett tartani neki a zárkájának az ablakát, betegember lévén nem juthatott gyógyszeréhez, nem tarthatta a kapcsolatot senkivel, tehát teljesen elzárták a külvilág elől, és semmilyen információt nem adtak senkinek. Ítélet nélkül volt ott.
A plébános atya Meszlényi Zoltán tiszteletére szentelt templomban mondta el ezzel kapcsolatban azt a konkrét esetet, vagy azt a körülményt, amelyik megint csak nagyon tanúságos. Ahogyan egykor Batthyány Stratman László szétosztott a vagyonát a rászorulók, elsősorban a betegek között, ahogyan Boldog Brenner János odaajándékozta a motorját, ami pedig esetleg segítségére lehetett volna akkor, amikor éjszaka beteghez szólították és hívták, és gyalogosan kellett megtennie az utat, és ennek nyomán támadtak rá, és több mint 30 készszúrással gyilkolták meg kegyetlenül, mészárolták le, mondhatjuk nyugodtan. Ugyanígy történt Meszlényi Zoltánnal is, aki odaajándékozta a kabát, a téli kabátját, és ahogy tetszett említeni, valóban fagyásokat szenvedett ott a börtönben, ahogy télen is nyitva kellett tartani az ablakot az árkájában, a cellájában, tehát gyakorlatilag de jó lett volna, hogyha ott lett volna a téli kabátja, de hát nem volt, mert elajándékozta. 1950-ben egyetlen egy alkalommal vett részt egyébként püspöki kari ülésen, és utána már június 29-én, tehát 1950-ben letartóztatták. Vérzivatar idők, amikor föl kellett készülniük a püspököknek, arra nem véletlenül a püspök lila a vértanúságnak a színe, föl kellett készülniük arra, hogyha nem működtek együtt a rendszerrel, akkor ez a vértanúság lehetőségével járt együtt. Egyébként akit szeretett volna a kommunista diktatúra, békepap volt, tehát nyilvánvaló, hogy már ott voltak azok, akik a rendszernek rendelkezésére álltak, és akik együtt működtek a rendszerrel. Aki pedig nem tette azt, mint ahogy Meszlényi Zoltán sem, mint Szenti Bíboros úr sem, és a többi főpásztorok, akik mind üldöztetést szenvedtek, kellett, hogy számoljanak azzal, hogy vértanúság koronája vár rájuk.
A Budapest belvárosi nagyboldogasszony főplébánián őriznek valamilyen emléket Meszlényi Zoltánnal kapcsolatban?
Mint ahogy az ő képe is, a többi szentnek, boldognak a képe is, ott van minden hónapban az ambó mellett, tehát a tanítás helyén, ott van az ő képük, kinagyítva mindig oda helyezzük. Ezt azért tesszük, mert tanítók ők. Igazán Jézus pásztoraiként tanítók. Ezt azért szeretném kihangsúlyozni, mert az egyháznak a küldetése elsősorban a tanítás. Újra és újra beleszorítanak bennünket ezek a diktatúrák egy szociális intézmény szerepébe, holott a tanítás az, és nem a szociális munka az, ami az egyház küldetése. Tegyetek tanítványom már minden népet, hagyja meg Jézus az övéinek, az apostoloknak, és nyilván az ő küldetésük követőinek. A szociális munka csak ennek a következménye, és hát hősies módon is csodálatosan végzi az egyház. Ezt szeretném megint csak aláhúzni. Nincs még egy olyan szervezet, segélyszervezeteket beleértve is, amelyik olyan munkát végezne a szociális szférában is, mint amilyet tesz az egyházunk, vagy tesznek a történelmi keresztény egyházak. Ennek az egyik legfőbb bizonyítéka az utóbbi időben az ukrán háborúból menekülő millióknak az ellátása. Gondoljuk csak meg, hogy a kormánnyal is stratégiai partnerségben élő katolikus Caritas szeretetszolgálat volt az elsők között, akik időben is az elsők között, és hatékonyságban is az elsők között, akik ellátták és ellátják a menekülteket. Mégis a tanítás az, ami az egyháznak a szerepe, az igazság képviselete. Ugye ma az igazságról beszélni az süket fülekre talál, vagy legalábbis farrahányt borsó inkább, hiszen az Isten tagadásával együtt az igazság tagadása is vele jár, hiszen Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. Az igazság az, hogy van Isten, és ő az igazodási pont. Az, hogy igazság, ez azt jelenti, hogy ő hozzá igazodunk. De a világ nem ő hozzá igazodik. Ott, ahol már háborús ideológia, háborús retorika és a világháború kitörését fenyegető tendenciák azok, amik eluralkodnak, ott még fontosabb beszélni a béke követeiről és az igazság hirdetéséről. A szentek, a boldogok, mint amilyen Meszlényi Zoltán is, nem csak a tanító főpásztorként, hanem mindenek előtt az élete példájával és vértanúságával tanít. Tehát ők azok, akik szoktuk is emlegetni azt is, hogy az evangélium képeskönyve, a szentek élete egy-egy igazságot, vagy az igazságot képviselik ők az ő életükben. Ezért van az, hogy relikviája nincs a mi templomunkban, de minden esetre a képe ott van ebben a hónapban, és ezzel azt akarjuk tudatosítani, hogy reájuk tekintünk, közbenjárásukat kérünk, és tanulunk tőlük. Itt elsősorban ugye Meszlényi Zoltánról, ahogy említettük, a hit iránti hűség és az egyház iránti lángoló szeretet az, amit meg kell tanuljunk tőlük. Aki nem szereti az egyházat, az nem szereti Krisztust sem. És ha az egyházat gyalázzák, belülről akár a katolikusnak mondott hívek támadják, miért nem tudatos, hogy saját magukat támadják, saját maguk ellen fordulnak, hiszen Krisztus titokzatos teste az egyház, és ha ezt a titokzatos testet kritizáljuk partvonalról, kívülről, és elmarasztaljuk, csak is nem elsősorban a szentekre tekintünk, mint akik az egyház igazi arcát mutatják, akkor saját maguk ellen is fordulnak ezáltal. Hogy milyen az egyház is szeplőtelen és ránc nélkül való, és nem az emberi bűnös arculata uralkodik, az bizony mindegyikünkön múlik egyesével, hiszen Krisztus titokzatos testének a tagjaiként mindannyian hozzájárulunk ahhoz, hogy milyen az egyháznak az arca, milyen az egyháznak a képe, és milyen a helytállása, az üldöztetések, vagy a hitetlenné vált, teljesen kereszténytelenné vált környezetünkben. Szeretném tehát bátorítani a kedves hallgatókat is, és mindannyiunkat, éppen Meszlényi Zoltán példája nyomán, szeressük rajongva az egyházunkat. Ezzel Krisztust szeretjük, és ezzel önmagunkat becsüljük meg, mint akik őhozzá tartozunk, az ő népe vagyunk, és az ő titokzatos teste a történelem tovább élő Krisztus. Az egyházról való fölfogásunk és az egyház kép, hiteles egyház kép az, amit segít nekünk kialakítani magunkban Meszlényi Zoltán püspök. Vegyük az ő tanító üzenetét, és szeressük az egyházunkat.
A Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánián voltunk, dr. Osztia Zoltán plébánossal beszélgettünk, boldog Meszlényi Zoltánról, a vértanú püspökről. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, a Szószóló adása ezzel véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér első titkáról lesz szó, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Kormos Csaba gesztelyi plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Első titok, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Történt azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galilai Názáretből, és János megkeresztelte őt a Jordánban. Amint feljött a vízből, látta, hogy megnyílnak az egek, és a lelket, mint galambot leszállni rá. Az égből szózat hangzott, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik. Szent Márk evangéliumának első fejezetéből a 9-től a 11. versig terjedő rész. Tisztelt rádió hallgató, kedves testvéreim! Jelen alkalommal először is hadd említsünk meg néhány fontos tényt a Jordán folyóval kapcsolatban. A Jordán Palesztina fő folyója. Észak-déli irányban a föld legmélyebb völgyén, a Taurus-hegység és a Vörös-tenger közti árokban, a Jordán árokban folyik keresztül. Hossza légvonalban 200, kanyarulatait is számítva körülbelül 400 kilométer, esése 915 méter. Forrásai a Hermon déli lábánál fakadnak. Ezen földrajzi adatokat követően térjünk át egy még fontosabb területre. A Jordán a bibliai időkben természetes határként választotta el a tőle nyugatra fekvő Kánaánt a keleti part vidékeitől. A Jordán folyó üdvösség történeti jelentőségre János keresztsége bűnbánatot kifejező szertartása által jutott, melyet felvéve a Jordán vizében Jézus is megmerítkezett. Erről az evangelisták tudósítanak, Szent Máté is, Szent Márk is, hiszen a tőle vett szentírási helyel kezdtük az elmélkedést, Szent Lukács is beszámol Jézus megkeresztelkedéséről, és Szent János apostol és evangélista is. Elsőként is azt rögzítsük, hogy Jézusnak ez a megkeresztelkedése az ő megalázkodásának része, mellyel a megváltó közösséget vállalt a bűnös, a keresztség megtisztító erejére rászoruló emberrel. A szinoptikusok, Máté, Márk és Lukács a történelmi eseményt mondják el, János első fejezet 32. verse és az apostolok cselekedetei 10. fejezet 38. verse is utal rá. A jánosi keresztség a szokásos alámerítkezés volt és a bűnbánat jele. A Jordánban való megkeresztelkedés egészen beletartozik Jézus küldetésébe. Az ószövetségi jövendőlések szerint ő Jahve szolgája. Izajás próféta 53. fejezet 54. verse. fogalmazza ezt meg például. Aki magára veszi a nép bűneit, és engesztelést nyújt. Jézus megkeresztelkedésének fő célja azonban az, hogy Jánosnak alkalmat adjon a Jézus melletti tanúskodásra. Jézus alámerítkezésének három természet fölötti eleme van. Az ég megnyilása ószövetségi kifejezés Isten közvetlen beavatkozásának jelzésére. Vessük össze ezt Izajás próféta 64. fejezet első versével. A Szentlélek megjelenése galamképében annak igazolására, hogy a Messiás a Szentlélek teljességét hordozza, amint erről Izajás próféta jövendőle a 11. fejezet második versében, és végül az égből jövő hang, amely szintén utalás a második Zsoltár 7. versére, fiam vagy te, és Izajás próféta 42. fejezet első versére, szolgám vagy, akiben kedvem telik. Az eredeti formulár bizonyára éppen Márk jelzett szakaszunkban, valamint Lukács közli, te vagy az én szeretett fiam. A galamb, mint a Szentlélek jelképe, az Ószövetségben nem található, de a késői zsidó irodalomban igen, mint ahogy egyes ránk maradt tárgumok bizonyítják. Minden esetre az evangéliumok jelzik, hogy Jézus, legalábbis nyilvános tanításának kezdetétől, tudatában volt Isten fiúságának, és erről egész munkálkodásával bizonyságot tett. Istent ezért nevezi következetesen atyának. Héberül Abba. És emberi magatartása, engedelmessége nem más, mint válasz az atya szeretetére. Az ősegyháza jelenetben valóban epifániát, isteni megnyilatkoztatást, kinyilatkoztatást látott, de az evangéliumi elbeszélések már arra a teljességre is rámutatnak, amit a Jézus által rendelt keresztség foglal magában. A keresztség szentsége. A szentháromsági formulát ezért hozzák, az atya szól a fiúhoz, aki fölött a Szentlélek lebeg. Jézus azért keresztelhet Szentlélekkel, mert ő a fiú, aki az atyától minden hatalmat és kiváltságot megkapott. Jézus alámerítkezése Jánosnál az egyház művészetnek is kedvenc tárgya maradt. Az Ószövetség minden előképe beteljesedett Jézusban, aki nyilvános tevékenységét azután kezdte meg, hogy keresztelő Szent Jánosnál megkeresztelkedett a Jordánban. Önként vette föl Jánostól a bűnösöknek szóló keresztséget. Ebben a cselekedetben Jézus kenózisa, azaz önkiüresítése, amit a Filippiekhez írt levél második fejezet 7. versében olvashatunk, mutatkozott meg. A lélek, aki az első teremtéskor ott lebegett a vizek fölött, leszállt Krisztusra, hogy az új teremtésre utaljon, és az atya Jézust a maga szeretett fiának mondja, amint Szentírási helyünk 11. verse is tanúsítja, Szent Márk evangéliumának első fejezetéből, az égből szózat hangzott, te vagy az én szeretett fiam, benned kedvem telik.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiskolcról